Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 9. szemeszterének 4. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Ludwig Nehr, 1961-ben Budapesten született, tanulmányait a Karlsruhei Műszaki Egyetemen végezte gazdaságinformatikusként. A CAS Software Kft. Tulajdonosa, műszaki igazgatója, a KSC, a Karlsruhe Software Architect Council vezetője, a Karlsruhe Gazdasági Klub tagja, valamint a Fit für Innovation német ipari innovációs keretrendszer egyik vezetője. A CAS Software német anyacégét 1986-ban az egyetem elvégzése után alapította Martin Hubschneiderrel. A vállalkozás Németországban piacvezető a kis- és középvállalkozások számára készülő ügyfélkapcsolatkezelő programok területén. 28 országban mintegy 150 ezer felhasználó dolgozik programjaikkal. A Karlsruhei központú cég Németországban 2006-ban elnyerte az év innovátora, 2009-ben az év munkaadója díjat, 2011-ben pedig a Szegedi központú CAS Software Kft. Az STE öregdiák szervezete által alapított Alma Mater díjat. A CAS kiváló együttműködést alakított ki a Szegedi Tudományegyetem informatikai tanszék csoportjával. A hallgatók kooperatív képzésen vesznek részt, több hónapon át heti 2-4 napot a CAS-nél dolgozva megismerkednek a legkorszerűbb technológiákkal, gyakorlatot szereznek, és közben olyan készségeket sajátítanak el, melyeket az iskolapadban nem tudnának. A vállalkozás közös kutatásokat is végez az egyetemmel, és együtt pályáznak egy uniós támogatású fejlesztési programra is. A CAS több mint 20 alkalmazottat foglalkoztató Szegedi központjában az Apple iPhone-ra és iPod-ra fejleszt programokat. Itt készül többek között a cég Silverlight technológián alapuló csoportmunkaszoftvere és a magániskolák számára fejlesztett digitális napló is. Felkérem Ludwig Nehr igazgatórat, tartsa meg előadását.
Három év óta mindig ugyanavval az egy képpel kezdek minden előadást. Ezt a képet egy programozó mögött láttam a falon lógni. Megfogott, megdöbbentett, lefényképeztem, és addig kerestem, addig böngésztem az interneten, hogy megtaláltam, mert ez az egy kép összefoglalja és kifejezi azt, amiről ma este sokat fogunk beszélni, és ami évek óta minket foglalkoztat. Ez egy vázlata annak, hogy milyen szoftvert készítettek az utóbbi évtizedekben a mérnökök, itt alul, és hogy fölül a szoftveripart vezető két cég, az Apple és Google, milyen egyszerű és elegáns módon oldják meg a feladatokat. És amit ez kifejez, az az, hogy olyasmire vágynak az emberek, ami fölül van, és olyasmi előtt kell ülniük, ami alul van. És a feladata a szoftveriparnak az, hogy honnan jön, hogy tudunk a következő évek folyamán innen alulról fölfelé jutni, abban az irányban, amit az emberek szeretnének. Egyszerűen, elegánsan szoftvert kezelni. Hasonló módon gondolkodik a két nagy cég, aki most az iparunkat vezeti, és két fontos dolgot kiemelnek, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. A siker kulcsa az elegancia, elegáns szoftver. Ilyen fogalom még néhány évvel ezelőtt nem is létezett. Mi történt? 5 évvel ezelőtt jött az iPhone, és az iPhone oda vezetett, hogy mindenki a kezében látja, hogy milyen szépen, elegánsan, egyszerűen lehet megoldani a szoftver feladatait. Ez nagyon megemelte a színvonalat, és ebben a fázisban vagyunk most. Az egész szoftveriparnak az a feladata, hogy hogy fogunk a következő évek folyamán elegáns szoftvert építeni. Ennél a fóliánál, hogyha fejlesztők előtt beszélek, és 50 fejlesztő van egy teremben, akkor vágni lehet a levegőt, mert ezt a fejlesztők nem nagyon szeretik látni, hogy a legfontosabb a cégben most a designer. Okos emberek azt mondják mostanában, hogy a szoftveripar olyan irányba működik, olyan irányba fog menni, hogy körülbelül 50%-a a költségeknek és a munkának a dizájnba fog folyni a következő évek folyamán, tehát kitalálni azt, hogy egy igényből hogy lesz egy felület, milyen minimális számú mezőkkel és gombokkal tudom megoldani ugyanazt a feladatot. Kipróbálni a felhasználókkal, makettot építeni a szoftver arculatából, és hogyha mindenki elégedett, akkor kezdjük csak az igazi programozást. Design háttere, 3 fontos fogalom. 10 évvel ezelőtt indult ez a user-centric design, amikor nézik, hogy hova kattint, mi tetszik neki. 5 évvel ezelőtt a design thinking, amivel később jövünk. Ebben az egyik SAP alapító 250 milliót investált, tehát ebben van valami. És a legújabb téma az az empathy. Empathy design, empátiás design. A lényeg az, hogy az emberek vannak mindig a központban. Ahol fontos, hogy lássuk, hogy mire néznek az emberek, hova néznek. Ilyen alapokat kell kezelni. És ami még fontosabb, ami tényleg egy lényeg, biztos voltatok ebben a filmben, egy teljes mértékű empátiát megpróbálni fölépíteni. Tehát nem csak gondolni, hogy mit akarhat talán, hanem tényleg beleélni magát a felhasználó helyzetébe. Mit csinálna itt, hogyha ez itt van, milyen gombokat nyomna. Ez egy új és fontos dolog. És a dizájnt szeretni kell. Egyrészt és másrészt, így megfordítva, azt a folyamatot, azt a processzt, hogy keletkezik a szeretet, tehát hogy szeressenek bele a szoftverbe, ezt kell dizájnolni, tervezni. Mindenki tudja, hogy valaki énekel, mindenki meg tudja mondani, hogy az szépen énekel, vagy nem. Ahhoz nem kell tudni énekelni. Az emberekben van egy hasonló érzés a dizájn iránt is. Tehát ha valami szép, azt mindenki érzi. Például ez a kép, ránéztek, és ez valamiért arányos, szép, valamiért talán még ezek az emberek szimpatikusak is, pedig hátat fordítanak nekünk. Hát ez az alapérzés mindenkiben benn van, és ezt ki kell aknázni, ki kell használni, és ezt erre a színvonalra kell a szoftvernek is eljutni. Miért? Mert egyre több üzlet is, egyre több kapcsolat is az interneten keresztül folyik, idegenekkel. A bizalom a felület, az arculat után épül föl, tehát a szép felület több bizalom. És ez a hozzátartozó, ez az egyik kedvenc képem, arról van szó, hogy a szeretettel csináljátok a szoftvert. Mert ha szeretettel főzöl valamit, azt érzik, hogyha eszik. Szeresd, amit csinálsz, mint ez a, talán nehéz felismerni, ez a
művész, aki beleszeretett a saját művébe. Másrészt alapdolgok, tehát szeretni a formákat, a színeket, játszani ezekkel a témákkal, mert ez általában mindenkinek tetszik. Egyszerűséget élni, törődni avval, hogy a szoftver lelkesen legyen kezelve, hogy mindenkinek tetszen, nem csak fiatalok, mindenkinek tetszik a csinos szoftver, érdemes erre investálni. És ha ilyen, akkor mindenki el is kezdi használni. Tablet. Ez egy érdekes téma, sokan alábecsülik. Kicsit emlékezni kell a feleségem történelem tanár, tehát hogy alábecsülték a történelemben a komputert, mint, hogy alábecsülték a PC-t még 20-30 évvel ezelőtt, az csak játék, és hasonlóan alábecsülik most ezeket a tableteket, mert egy ilyen kis vacak tábla. És a történelemből, amit még át kell vennünk, hogy alul ezek az okostelefonok, ezek most nagyon jönnek, de a legtöbb zsebben még a régi generáció van. Másrészt tekintve, néhány hónappal ezelőtt volt egy érdekes ilyen break-even pont, ahol több okostelefont adtak el, mint hagyományost. Tehát most egy komoly változás történt néhány hónappal ezelőtt. Kommentár nélkül. És ez is egy érdekes kép, ebben ez nem egy igazi jó angol, de ez a kép Spanyolországból származik. Barcelonában néhány héttel ezelőtt láttam egy üzletet, egy szaküzletet, ahol semmi más nem lehet kapni, csak tabletet. Tehát egy olyan piaca van nagyvárosokban ennek a témának, hogy érdemes erre üzletet nyitni, ahol semmi más nem lehet kapni. Az emberek életét megváltoztatja, erről beszélt ez a témánk. És érdekes módon az okostelefonok által használt app-eknek a használati időpontja eltérő a többi elektronikus eszköztől. Tehát az app az egy olyan jószág, amit egész nap használnak. És ez érdekes figyelembe venni, mert másféle felhasználásokat lehet hirtelen építeni, mert mindenkinek a zsebében van, egész nap nála van, egész nap használják. És ez a digitális forradalomnak komoly hatása is vannak. Az Amazonnak a sajtókonferenciája volt nemrég, erről egy kép, ahol a sárga vonal az a nyomtatott könyveknek a fejlődését mutatja, és a narancssárga meg a digitális. Milyen gyorsan, milyen hamar elérte ugyanazt a színvonalt. Nem tudom, hogy emlékezik valaki idősebbek közül erre a képre, ez majdnem 30 éves már, akkor már feltalálták a tabletet, tehát ez nem egy új dolog, csak tartott egy darabig, amíg műszakilag tényleg megoldható volt az egész. És történelmileg utóbbi 10 év, egy mekkora gépből lett milyen kicsi, és a kicsinek a teljesítménye nagyobb, mint akkoriban a nagynak. Egyébként ezt az egész előadást most egy tabletről futtatom. Néhány héttel ezelőtt elajándékoztam a laptopomat, mert a szerepét leváltotta, útközben, mobilon, mindent ebben meg tudok csinálni, és ezzel dolgozok. Egy iPhone-t rá lehetne dugni erre a konnektorra, és arról is tudtam ugyanezt az előadást tartani. Népszerűbb lett ez a német parlamentben. A fele körülbelül a politikusoknak már ezzel dolgozik papír akták helyett, a múlt és a jelen. És ez mindenkire vonatkozik, tehát az egész életünk valahogy ilyen digitális lesz. Erre a feleségemnek egész más véleménye van, mint a gyerekeimnek. ezzel élni kell tudni, és a szoftveriparnak is ezzel kell beletörődni. Mit hoz a jövő? Állítólag ez lesz az általános komputer, magaddal viszed, hordod, egyetemen, iskolában, később a munkában, ezzel adsz el, ezzel csinálsz mindent útközben, és otthon meg egy nagy képernyőre rádugni, mert az újaknak a feloldása és a teljesítménye olyan nagy, hogy lehet vele hibrid módon dolgozni. Most egy hasonló módon egy ilyen vékony, könnyű laptoppal így dolgoznak, a jövőben valószínűleg ez lesz a következő lépés. Hogy van a jövőben a munkafelosztás? Már most is úgy van körülbelül, hogy a digitális munkások csak a 20%-a tényleg adatbevitellel foglalkozik, tehát adatokat termel, kreál, és a többsége, 80%-a az csak passzívan használja, olvassa, lapozik benne, tudomásul veszi. És ez egy fontos dolog, mert a PC és a laptop az egy termelő eszköz, avval tudok adatokat jobban termelni, és a tablet meg egy jobb felhasználó eszköz, jobban lehet avval az adatokat konzumálni. Statisztika. Mire használja a világ most? Az egyik oldalon látni, hogy hány százalékánál teljesen lecserélte, tehát a laptopok 16%-át teljesen lecserélte a tablet, az 54%-ára meg vegyesen használjuk. És így vonatkozik ez sok minden készülékre. Mert ezek a tabletek és okostelefonoknak a funkciója jóformán egyre univerzálisabb lesz. Nagy része a felhasználóknak kevesebb könyvet, kevesebb újságot vesz papíron. Digitálisan egyre többet. A legnagyobb könyvkereskedő már több digitális könyvet ad el, mint papírkönyvet Amerikában. A irodában is használják, az főleg az iPad-ra vonatkozik, viszonylag nagy számarányban. Nálunk is úgy volt, hogy az első készülékeket privátan hozták az emberek, ilyen tenger alatt járó módon bevezették a saját IT-t, amit nagyon nem szeretnek a cégek, de most már elkezdenek beletörődni. Mert úgy néz ki, hogy nincs megoldás. És most jön ennek a hibrid megoldásoknak a világa. Hát jönnek most olyan eszközök a piacra, ahol az okos telefont bedugják egy képernyőbe, és akkor egy tablet lesz belőle. Olyan is van, itt, ezt megnézhetitek utána, itt lesz a színpadon, egy megoldás, ahol egy tabletet be lehet dugni egy billentyűzetbe. A billentyűzetben van egy második elem, ez a kombináció fut 18 órán keresztül. Az sok felhasználónak egy egész hétre elég. Az iPad, ami a vezető tablet a piacunkon, annak sok variációja van. Hogy lehet egy iPad-et egy billentyűzettel egy igazi kompjúterré átváltani? Nekem ez a kedvencem, ez egy ilyen megoldás, ami elegánsan így kinyílik, és egy teljes szélességű billentyűzet lesz belőle. Thank you. post-PC. Miért? Mit jelent ez a fogalom? Néhány évvel ezelőtt bukkant föl. Arról van szó, hogy az utóbbi 20 évben a PC volt a domináns rendszer, azon futott minden, és ennek a világnak most vége. A legtöbb komputert az emberek most a zsebükben hordják. Ugyanolyan teljesítménye, mint néhány évvel ezelőtt egy nagy képe, és a másik világ ezek a hibrid tablet megoldások, ahol a hordozhatóság és a használhatóság előnyét kombinálják. Érdekes ez a kép. Van egy olyan megoldás itt alul, ahol a tableten távirányítani lehet komputereket, amit én elindítok egy órára, órabérben, valahol Amerikában fut nekem egy komputer, ahol minden hagyományos szoftver, Microsoft Office, meg ilyesmi futhat rajta. Ez egy olyan rendszer, amit mostanában olyan telecomputingnak neveznek. Fogalmakat tisztázunk kicsit. Mi az, hogy okostelefon? Okostelefon az kombinációja egy főleg komputer, amivel telefonálni is lehet, ahol app-ek futnak rajta, és ami a leglényegesebb talán, hogy ez egy platform és egy ekoszisztém. Tehát egy olyan rendszer, amivel nem csak készülékek vannak, hanem adatok is, hozzáférés, újságok, zene, felhasználások és egy zárt rendszer, amiben nagyon könnyű mindenkinek új megoldásokat telepíteni, új tartalmakat vásárolni. Mi az app? Az app az egy alkalmazás, amit az okos telefonokon és tableteken használnak most. De ez fontosabb lesz, mert a következő Windows verzióban is beköltöznek az app-ek. Tehát ősztől ez a Windows 8, amiben már app-ek vannak. Érdekes módon megváltozik a világ, tehát vége annak, hogy egyszerűen valamit telepítek. Egy szoftverfejlesztőnek be kell adni a Microsoftnál, engedélyezni, hogy lehessen ezt. Tehát ugyanolyan rendszer lesz ott, mint az Apple-nél. Hát vége ennek a szabad barkácsoló világnak. És az app-nek a legfontosabb definíciója, hogy egy olyan szoftver, amit az App Store-ból jön. Tehát egy kezelt szoftver, ami egy nagyon egyszerű telepítési módszerrel. Ezt vizuálisan kifejezni talán így lehet a legjobban. Hát egy hagyományos szoftver, hogy ez a webben fut, vagy telepített, az egy nagy halomkő sok-sok-sok funkcióval, és az app világ az egy elegáns, csinos, egyszerű világ általában. Hát ez a és ezért szereti mindenki, mert egyszerű használni, nem kell sokat tanulni. Mi a tablet? Touchscreen, nem tudom magyarul jól, valamilyen érinthető képernyő, amit egyszerűen élvezett használni. Valaki azt mondta nekem, hogy azért, mert az embernek a legtöbb idege a ujjakban van, és azt tudja legjobban ellenőrizni, azt tudja legjobban mozgatni, és nagyon élvezett valamit tényleg kézzel csinálni, erre vagyunk valahogy teremtve, és ezért egy különösen alkalmas a komputer kezelésre, tényleg a 10 új, mégpedig közvetlenül. Másik tulajdonsága, hogy folyton be van kapcsolva, és folyton az internettel van összekötve, tehát oda nyúlok, működik. Nem kell elindítani, várni, nem tudom meddig, amíg valami történik. Ez a folyamatos készenlét. Mi az iPad? Az iPad ez olyan dolog, ami kicsit megdöbbentő, mert ilyenre még sosem volt példa. Az iPad ez olyan eszköz, amit még 2 éve sincs, hogy a piacra jött, és Amerikában a felnőtteknek a 20%-ának már van. Nem tudom, hogy van-e más példa ilyesmire, hogy valami a piacra jön, és 2 éven belül a felnőttek 20%-a megveszi. Szóval ez egy nem hétköznapi dolog. Ezt Európában még nem érezzük annyira, az Németországban csak minden 20. felnőttnek van egy, Magyarországon nem tudom. És ez egy folyamat volt, ahol az első hónapokban egy játékként kezelték, aztán az irodákba bevitték, és aztán egy év múlva kiderült, hogy hogy lehet ezt profi módon is használni. Ami a különlegessége, hogy ez tényleg egy zárt rendszer. És ez idegennek hangzik talán, tehát az Apple mindent ellenőriz, de ez a cégeknek pont jó, mert ők, nekik akkor nem kell maguknak törődni azzal, hogy mi minden van rajta, meg hogy lopja valaki az adatokat, vagy nem, meg ilyesmi, és jobban lehet centrálisan kezelni. Ez ahhoz vezet, hogy a cégeken belül a tablet használatnak az aránya 94% most. Tehát jóformán a többit cégeknél el lehet felejteni, az inkább privátok használják. Ez egy iPad 3, ezen fut most az előadás. Ez holnap fog Magyarországon a piacra jönni. Mi a különbség benne? A különbség benne az, hogy egy olyan képernyője van, aminek a feloldása finomabb, mint az emberi szemnek a feloldása. Tehát elértek egy olyan határt, amit már jóformán nem lehet túllépni ettől kezdve. Egyébként nagyon hasonló, szóval nem is tűnik föl. Az ember használja egy darabig, és akkor jön a nagy meglepetés, amikor egy óra használat után ránéz egy másik képernyőre, a másik képernyő megijed, hogy milyen homályos és pixelig, vagy pixeles. Tehát nagyon hamar rászokik a szem a jóra, és én már lassan szemüveges, mert minden, tehát romlik a szemem idősebbeknek. Sokkal jobb olvasni vele. Szóval egy komoly előny. És ez a vezető a piacon, tehát 54 milliárd app-et már letöltöttek, és 2000 speciális app van a tabletre. És ezt a képernyőt szeretni kell. Ja? Tehát legjobb, hogyha nem néztek rá, mert elrontjátok magatokat a többi képernyőre. Mit változtat az életben? Ezek a tabletekre azt mondják, hogy a ilyen közvetlen, intim kapcsolatot létesít az internettel. Tehát megérintesz valamit, kinyílik rögtön egy egész más kapcsolat, mint ez az egéren keresztül, és sok gépet feleslegessé tesz. Tehát nem hittem volna, de a legújabb iPhone-ban például olyan kamera van, ami elég jó nekem személyesen, és otthon hagyom mostantól fogva a fényképezőgépemet. Elajándékoztam nemrég a laptopomat, és már sokkal kevesebb újságot és szakkönyvet veszek, mert sokkal egyszerűbb azt a beépített szoftverrel olvasni. Kereshetek, több eszközön rajta van. Mit változtat még az életünkön? Különleges app-ek jönnek, ami eddig még senki nem gondolta. Karlsruhe-ból jövök, a város, ahol dolgozunk, ez egy hasonló méretű város, mint Szeged. És ott két héttel ezelőtt ez az app jött ki. Itt arról van szó, hogy a polgárok feedbacket tudnak adni a városnak. Tehát, hogy hol van egy Lukasz utcán, hol van egy kiégett villanykörte, hol van valami elrongálva, hol tart sokáig a piros fázis a közlekedési lámpánál, tehát mindenféle ilyen várospolgári kapcsolatot. És ez mindenkinek a zsebében van. Az app lefényképezi a problémát, és megmutatja pontosan, hogy hol, és kommentárt is lehet odaadni. Tegnap jött az ötletünk, hogy mi Szegeden ilyen telefon, szoftver, ilyen iPad, iPhone fejlesztéssel foglalkozunk, hogy egy ilyen adományozást szívesen a Szeged városnak csinálunk, meg fogjuk szervezni, hogy Szeged város kapjon egy ilyen szoftvert. Lehet, hogy itt is vannak lyukak az utcán, amit érdemes jelenteni. Egyik nyertese egy app versenynek múlt hétről, mobile gifting, tehát mobil ajándékozás. Egy olyan dolog, ami feleségem azt mondja, hát hogy lehet ilyet csinálni, a gyerekeimnek tetszik. Arról van szó, hogy figyeli, az app-en keresztül beállított kontroll, hogy a Facebookon kinek gratulálnak, fölismeri okosan a szavakat, valakinek gratulálnak, figyelmeztet, hogy valakinek gratuláltok, ott valami történt, és akkor ha az nekem is tetszik, akkor küldök neki egy tábla csokoládét az app-el. Nem is tudom, hogy hol lakik, csak küldöm neki. Ő megkapja az app-en a csokoládét, és eldönti, hogy tejcsokoládét vagy feketét szeretne, vagy inkább valami mást, vagy neki nem kell csokoládét, vagy inkább a vörös keresztnek küldjem az ajándékpénzt. Tehát olyan folyamatok keletkeznek az életünkbe, amit ilyen app-eknél, okostelefon nélkül nem is lehet tulajdonképpen elképzelni. Tanulás. Erre is van egy fantasztikus app, ha még végén van kis időnk, bemutatom, amivel a Khan Academy, ajánlom nektek, nézzétek meg, ez egy nagyon tehetséges indiai, aki tanárként lép föl, és az interneten keresztül matematikát oktat, meg sok más minden dolgot, és erre is van egy fantasztikus app, amivel mobil lehet tanulni. Vagy egy másik szociális app, ez is egy díjat nyert múlt héten. Ez olyasmi, mint Facebook, csak családon belül. Tehát a családon belül, egy zárt környezetben bizalmas emberekkel lehet bizalmas információkat egy nagyon kellemes módon kicserélni. Összefoglalva, a tablet kinek jó? Menedzsereknek, aki uton van, kereskedelmi képviselőknek, és jóformán mindenkinek, aki az információt csak használja és nem termeli. Annak ez praktikusabb általában. És ha akkor a laptopot váltja le, de általában inkább kiegészíti. És egy másik alapdolog, ez egy ilyen saját téma, hogy csak azt lehet szeretni, ami él, ugye? És mi az életnek a fő tulajdonsága? Az, hogy valami mozog. És ezért csinálok én szívesen fóliákat, ami mozognak, és ezért csinálunk szívesen szoftvert és app-eket, amik mozognak. Ez egy ilyen próba volt, ez egy diszjoki pult, amivel egy tanácsadó az ügyfélnek az életével diszjokit játszik, és fölveszi az igényeket, és a végén itt nem ronda számok keletkeznek, hanem látható dimenziók az adatokra, amit az ujjammal meg tudom fogni és mozgatni. Kevesebb a pénz az autóra, többet a gyerekek oktatására küldeni. Adó, bevallási adatok német. Talán rondább dolgok nincsenek ezen a világon, és mégis, hogyha mozgatjuk, akkor valahogy szép lesz. Vagy egy másik megoldás, ahol egy ilyen tanácsadó kiszámológépet csináltunk, amivel megint a ronda számokat a szőnyeg alá dugtuk, ahol a dimenziókat lehet érezni, megfogni, és mivel tanácsadó szoftver meg is forgatni, mert a tablet az asztalon van előttünk. Egyébként egy érdekes téma nekünk van, az alapítása a cégnek egy Mercedes megoldással volt, 2000 teherautó eladó, ez most is folyik, és ott a többsége már az autóban hagyja a laptopot, mert megváltozott a kultúra, nem illik laptopot kinyitni a vevőnek az asztalán, egy idegent. Ez ilyen korábban nem volt, korábban büszkélkedtek egy laptoppal, ennek vége. Az új téma ez a tablet, mert az szép laposan feltűnés nélkül az asztalra lehet rakni, és avval folynak az eladási folyamatok. Más téma, átvezetés most. Ki ismeri ezt? Egy kemény dolog, amit mondott itt akkoriban még egészséges Steve Jobs. Hát az egyetlen probléma Microsofttal, hogy nincs ízlésük. Kemény mondás, és szívükre is vették, és a Vistából a sikeres Windows 7-et csináltak a végén. tehát igyekszenek. És aztán ültek a színpadon valamikor, és a Bill Gates, akit nagyon kedvelek, tisztelek, mondta, hogy hát jó lenne, ha nekem olyan ízlésem lenne, mint a Steve-nek. Emberek, fontos, tehát emberek kiválasztására és termékekre. Ízlés. Egy ellenpélda a Nokia. Ott egy magas rendű ember elhagyta a céget, és mondta, hogy hát Nokia azt a hibát csinálta, hogy ráhagyta a dizájnt a műszakiakra, meg a tekikre, és hogy a döntő személyeknek nincs ízlésük. Ez a másik pedig, ez a AT&T-nek a főnöke, ez megcsinálta az Apple-lel az üzletet, ami megváltoztatta az egész mobil ipart. A többiek kérdezték, a Vonafone, meg Telekom, meg ezek a provider cégek, hogy tudtad ezt velük csinálni, mindjárt most 30%-kal kevesebbet keresünk. Mi történt veled? Azt mondta, úgy volt, kapott egy mintagépet, egy beta verziót, kezébe vette, és így csinált fel, egy mozgatta, és nem egy cool app-et hívott föl, hanem csak a címlistát. És a címlista úgy mozgott, olyan elegánsan, szépen beleszeretett, akarta. És nagyon jó volt, mert sok-sok más millió is akarta. És ez mihez vezet? Apple-nek ez a piaci aránya darabszámban. Jóformán el lehet felejteni. És Apple-nek ez a piaci aránya a nyerességben, a profitban. Más szóval megéri szép dolgokat csinálni. Megint, akik nem szeretik a számot, hogy változott meg ez az ipar 4 év alatt? 4 évvel ezelőtt még a Nokia volt a fő játékos. Most már a nyereségük jóformán nulla irányban megy. Ha így megy tovább, néhány év múlva azt fogják megint gyártani, mint előtte. Ki tudja, hogy mit csináltak előtte? Gumicsizme. És a csinos gépeket gyakrabban is használják. Tehát ez egy fontos dolog. De az Android nagyon erősen jön, tehát egy hatalmas piaca lesz. Úgy néz ki, hogy privát használatra éppen. És ez talán a legfontosabb grafika. Ez az eszközök növekedésének a grafikája. Tehát ez itt alul desktop, laptop, smartphone, tablet. És ezt kell érezni és érteni, hogy ez egy olyan dinamika van ebben az új piacban, amire azt hiszem még nem volt példa. Legalábbis ebben az IT-iparban. Hogyha ezeket a tableteket kompjúterként nézzük, és hogyha egy billentyűzetet rákötök, akkor tényleg olyan, mint egy kompjúter, akkor az Apple a vezető kompjútergyártó cég a világban. Egy termékkel, ami néhány évvel ezelőtt még nem is létezett. Tehát egy tényleg fontos dologról van szó, amivel érdemes foglalkozni. És nem az az intelligens kérdés, hogy most minek ez, nekem már van az. Hanem az intelligens kérdés az, hogy mikor, melyiket használom. Ez a bicikli, ez az autó, és ez a teherautó. Tehát minden feladatra megfelelő szerszámot. Kész. Olyan világban fogunk élni, ahol sokféle képernyő lesz, amit párhuzamosan, egymás után felváltva használunk, mindegyik méretet a megfelelő feladatra. Például az autóiparból. Vásárlási ok a design. Tehát egy kiért iparágban a design számít. Most megyünk a design irányba. És ez a rengeteg app, ez a uralja most a témát. Tehát ez a dolognak a lelke tulajdonképpen, hogy az app-eket, a szoftvert ilyen nagyon gördülékeny egyszerűen lehet telepíteni és használni. És ez ahhoz vezet, hogy megint a digitális zene, az a kék, az egy nagy sikernek számít. De az app-ek, a pirosnak még meredekebb a fejlődése, tehát az még sikeresebb lesz. Az új design fogalom tényleg a használhatóság és az ízlésnek a kombinációja. Mit jelent ez a fejlesztőknek? fejlesztőknek az azt jelenti, hogy csinos szoftver kell csinálni. Hogy? Olyan módszerekkel, amivel már először előre ki lehet próbálni, hogy tetszik-e ez a felhasználóknak. Tehát ilyen vázlatokat, mi Sketchflow-val dolgozunk pillanatnyilag, amivel meg lehet vázolni, hogy hogy néz ki az arculata a szoftvernek, kiszórni több száz felhasználónak az interneten keresztül, őt ki tudják azt próbálni, beleírják, berajzolnak, beleírják, hogy mi a jó, mi a nem jó, és ezzel a folyamattal dolgozok, ilyen agil módszerekkel, UCD, ez a user-centric design, tehát a felhasználót a központban hagyó design. A zöldek a grafikusok, a designerek, a kékek a programozók. Tehát az elején csak a zöldek dolgoznak a felhasználóval, és csak egy-kettő kék van ott, hogy vigyázzon, hogy ne repüljenek az égbe. És ha ez a folyamat lezárult, és a megrendelő a maketton látta, hogy milyen lesz, tetszik neki, megrendeli, go, akkor lesz a fejlesztés elkezdve. És ez a design thinking, ez olyan téma, hogy tényleg kétféle agy kell hozzá, mert a jobb oldali, meg a bal oldali agynak a funkciója, az egyik az ízlés, a másik meg a racionális programozásnak a kombinációja. És ez több, mint ezek a hivatalos fogalmak, ez több, mint szépség. Ez azt jelenti, hogy az embereket a központba rakni. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos a prototyping, tehát kipróbálni először, makettozni, hogy lássák az emberek, mert nem tudják elképzelni a papíron leírt szoftvert, hogy hogy fog működni, és végigpróbálni, hogy fogják ezt elkezdeni használni. A másik ábrázolása, tehát az empátia, ott kezdünk először, empátia, aztán a koncepciót láthatóvá tenni, és csak utána kezdünk gyártani. És ezzel két lépésben, tehát először a designer és a felhasználó kigondolja, hogy hogy legyen, ezek a kitalálók, és aztán megvalósítja, akkor a designer elmondja a fejlesztőnek, hogy hogy lett gondolva, és akkor lesz megvalósítva az egész. És ezzel nem csak játszani lehet, hanem tényleg lehet szoftvert csinálni, ami tulajdonképpen csak makett és vázlat. Ez egy fejlesztési szoftver, amivel lehet a jövőben kitalálni, hogy kinek, mikor, mire lesz ideje, és szoftverprojekteket tervezni. Lehet vele felületeket ábrázolni, ami kapcsolatokat. Lehet szoftvert csinálni, amivel lehet szervezni munkát. És ez egy példa arra, hogy milyen lehet manapság a szoftver, hogy lehet olyan szoftvert csinálni, ami csinosan működik. Ez egy példa, a Szegedi Irodánkban gyártott egy ilyen folyóirat katalógus szoftvernek a ábrázolása. És most szeretnék élőben szoftvert mutatni nektek, hogy néz ki ez az épp a naptárom. Az új szoftvernek a világában az igazi szoftver belsejében is epek vannak, tehát egy ilyen app-in-app koncepció, tehát lassacskán tudom kibővíteni a szoftveremet új funkciókkal, és gyorsan, csinosan működik minden. Minden, ami mondjam, színes, azt megérinthetem, kinyílik, a kártyákat látom, hogy hol lakik, van egy mappában, benn van, hogy ki mivel foglalkozott. Ezek éles adatok egyébként a cégből. Láthatjuk, hogy milyen italokat rendeltek meg valamilyen üzemi konyhában nálunk. Tehát alap ötlet az app koncept benne van. Egy egyszerű, elegáns ábrázolás, olyasmi, mint a tableteken. És ez a böngészőszerű kezelése a felületnek, tehát nem nyílnak ablakok, ja? Mert az, akkor kezdődik a baj. Egész különleges szoftvereket is lehet építeni ezzel. Egy kedvenc példám ez a StockTouch nevű szoftver, amivel a piacot lehet ábrázolni, tehát a bőrzét. Itt tudok utazni az időben, és nézni, hogy hogy fejlődnek a részvények. És ránézhetem, megérintem, minden kinyílik, szortírozhatom különböző szegmensek szerint, különböző módon, spirálisan, vagy egyszerűen csak látom, hogy ki az, aki ebben nagy a jövő, az Apple, és kinek hol nagy a probléma, Nokia. De a kedvenc nézetem az a spirális, ahol a nagyok, a fontosak vannak a központban, és a lényegtelenek a szélén. Ez egy olyan ábrázolás, ahol még érettségi nélkül is mindenki meg tudja ítélni, hogy a financosoknál sokkal piros kártya nagy a baj. Tehát egy ilyen helikopter nézete az adatoknak, ami mögött egy ilyen in-memory database van, ami nagy sebességgel föl tudja az adatokat dolgozni, és ezt nagyon-nagyon szeretik a cégek, ezt a transzparenciát látni, hogy mi történt a piacon. Ez például a mai adatok, tehát az energiaszektor most piros ma. Visszatérve a fóliákhoz, ezt a példát élőben láttunk. Volt egy kedvencem, 14 éves koromban felfedeztem Edisont, azt még magyarul olvastam, aki azt mondta, hogy talált ki, hogy valóban mi kell. Egy nagy betegségünk a szoftveriparban, hogy olyan problémákat oldunk meg az embereknek, ami nekik nincs. Telerakjuk a szoftvert sok-sok-sok funkcióval, amit sose használnak, és ezáltal elvágjuk az egyszerű használhatóságnak a lehetőségét, és sokan emiatt nem is használják a szoftvert. A másik, hogy az ötleteket tapasztalhatóvá tenni. Tehát ez a prototyping. Mielőtt még valamit bevezetek, kipróbálom, csinálok rá, úgy nevezzük click dummy-kat. És a probléma a probléma. Tehát ez az alapötlet, hogy tényleg sok-sok empátiával felismerjük közösen, hogy tényleg mi az igazi probléma, mit akarnak az emberek tényleg megoldani. Végső, mit tanulunk belőle? A legfontosabb az igazi problémákat megtalálni, és empátiát fejleszteni a valós igényekre. És másrészt olyan gondolni arra, hogy nem mindenki csak komolyan akar dolgozni. Mi kapcsolattartó szoftvert gyártunk, és ennél a Diánál mindig azt mondom, hogy így lehet lekötni az új vevőket. Másrészt meg szeretném ezzel elköszönni tőletek, és kívánni nektek, hogy megtaláljátok a balanszt az életben, és szép, lazán élvezétek. Az elérésünk itt van, akit tovább érdekelnek ezek a témák. E-mailen keresztül engem is elértek. Ezután kérdések lesznek. Aki okos kérdést állít, bármilyen kérdést állít, kap egy virágot tőlünk, és az előadás után a színpadon ezeket a gépeket személyesen is ki lehet próbálni. Köszönöm szépen!
Hogyha az okostelefon a bicikli, a tablet az autó, és a laptop a teherautó, akkor mi a PC?
A PC és a laptop az jóformán ugyanaz. Uh-huh. Ebben a tekintetben.
Talán tehervonat.
Vagy hajó.
Tableten ugye lehet mondjuk könyvet, vagy szakirodalmat is olvasni. Hogy azért a könyvnek, a papírkönyvnek megvan a maga élvezete, hogy ezt hogy tudja azért kompenzálni?
Kétféle módon lehet olvasni. Egyrészt van egy ilyen beépített szoftver. Ez egy frissen telepített gép. Mondjuk, nyissuk ki ezt a könyvet. A könyv kicsit úgy viselkedik, mint hogyha... igazi papír lenne. Hogy ez most tényleg szükséges-e vagy nem, azt mindenkinek saját magának kell megítélnie. Még egy ilyen hangot is ad, mint hogyha... ez az egyik, egy igazi Apple megoldás, ami tényleg csinos és szép. Amit magam használok, ez az Amazon-tól, ez a Kindle olvasó szoftver, amivel inkább, mondjam, ilyen, olyan módon lehet olvasni, ami inkább hatékonyabb, nem annyira csinos és szép, ez ízlés kérdése. Ez egy vitatott kérdés. Sokaknak ez egy szent dolog, és egy okos ember azt mondta, hogy nem a papír szent, hanem az írás. És mi az írás egy az egyben megmarad, ennyit tudok mondani hozzá.
Azzal egyetértek, igen.
Ugye a laptopoknak is volt egy olyan időszak, amikor nem mindenki engedhette meg magának, hogy legyen laptopja vagy számítógépe, és szerintem most sem mindenki engedheti meg magának, hogy legyen tabletje, és hogy ön szerint mennyi idő múlva lesz az a fázis, amikor egy átlagos ember is megengedheti magának, hogy megvegye?
A tablet árak ilyen 100 és 600 euró között mozognak. Egy olcsó, a legolcsóbb tablet lehetőség az Amazontól jön, nem sokára Európában is. Azt hiszem $170-nál kezdődik, és a színes verzió 270, tehát olyan 200 euró körül lesz. Ebből eladtak 3,5 milliót két hónap alatt. Ez a piac két éves. Tudjuk, hogy a IT-ipar piaci törvénye olyan, hogy az árak mindig lefelé mennek, vagy ha nem mennek lefelé, akkor ugyanaz a gép sokkal nagyobb teljesítményen lesz. Az első 200 eurós tabletek már megjelentek. Valószínűleg nem sokáig fog tartani, amíg a 100 eurósok is felbukkannak. Tehát lehet, hogy nem sokára egy tablet nem került többe, mint egy pár tornacipő. Tehát ki lehet abból indulni, hogy ez tényleg egy tömeges fenomén lesz, akit mindenki megengedhet magának.
Az lenne a kérdésem, hogy ugye volt arról szó, hogy nem nagyon tudják azokat a problémákat megoldani a alkalmazásoknak a fejlesztői, amiket a felhasználók igényelnének, és hogy nem lett olyan lehetőség, hogy a felhasználók maguk készítsenek alkalmazásokat.
Bizonyos fokig ilyeneken dolgozunk is tényleg, tehát hogy legyen egy olyan univerzális app, amit testre lehet szabni, mégpedig mezőket megérinteni az ujjal, és kikapcsolni, bekapcsolni, átnevezni őket. Tehát egy bizonyos fokig már tényleg ezen dolgozunk, hogy testre szabható legyen egy megoldás a felhasználók által is. 30 éve csinálom ezt a témát, és 20 évvel ezelőtt nagy divat volt a programgenerátor, meg ilyen témák, az kicsit kihalt, mert viszonylag hamar elérik a fejlesztők azt a határt, amikor vége a tudománynak, és akkor igazi programozó kellett. Ez a jövőben valószínűleg változni fog. Nem vagyok benne biztos, hogy sokáig tart még az, hogy tényleg elmondunk valamit a kompjúternek, és passzoló programokat teremt hozzá. Mert olyan fantasztikus ütemben fejlődik ez a téma, ez a mesterséges intelligencia, meg egyszerűen egy PC 10 000-szer olyan gyors, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát ha ez így megy tovább, akkor olyan problémákat is meg tudnunk oldani, amiről korábban tényleg csak álmodni lehetett. Tehát egyszerűen egy egyszerű testreszabásokat nem sokára fogunk tudni, komplex megoldások még tartanak még örökké. Mit jelent az, hogy örökké? Megkérdeztek valami, meddig tart, amíg lehet beszélgetni egy kompjúterrel, mint egy emberrel, és egy informatikus azt mondta, hát az örökké fog tartani. Mennyi? 20 év.
A fényképezőgép példájával élve, hogy ugye régen volt a fényképezőgép, aztán bekerült a telefonba, ugyan sokkal rosszabb minőségű, mint egy igazi fénykép, mint egy rendes fényképezőgép. Most már ez ugyan eléri azt a minőséget, mint egy átlagos fényképezőgép, és hogy tehát a valóság, fizikai dolgok integrálódnak egy tárgyba, de a virtuálisak, tehát az internet, meg felváltják az appek, amik meg specializált alkalmazások, és nem egyben van minden. És hogy ez jó-e, hogy egy dologban minden benne van fizikailag, de virtuálisan pedig mindenre mást használunk.
Ezért egy külön virágot kapsz, mert ez egy olyan okos kérdés.
Nem.
Mert ez oda vezet, hogy tényleg a legfontosabb pont tőled jött. A tabletek és az okos telefonok világa elképzelhetetlen lenne a cloud, a felhő nélkül, ahol az összes adatok összefutnak, az összes adatok kicserélődnek egymással. Ha most az okostelefonnal egy képet csinálok, akkor néhány másodperc múlva nem kell semmit csinálnom, magától a kép megjelenik a tableten, és megjelenik talán egy másik tableten, ami a feleségemnél van, megjelenik egy harmadik képernyőn, ami az irodában van. Ez a cloudon keresztül szinkronizálják az adatokat. És a tabletek, okostelefonok oda vezetnek, hogy az emberek kényelmességből tényleg hajlandók lesznek ilyen cloud, ilyen felhőben tartott megoldásokkal foglalkozni. Tehát a tablet hajtja a cloudot, a cloud hajtja a tabletet, meg, és tényleg az intelligencia a cloud irányába megy. Komoly, legjobb játékokat, játékprogramokat, amihez jóformán már workstation kell, az interneten keresztül is lehet már játszani. És nem olyan úgy, mint elképzelhet, hogy ilyen flash, meg ilyesmi, hanem a játék fut valahol Amerikában egy kompjúteren, élőben, és mi innen távirányítjuk, és egy HD videót live látunk Amerikából. És az internet olyan gyors, és a cloud olyan nagy és olcsó, és a tabletek olyan gyorsak, hogy ezek a kerekek egymásba gördülnek most, és tényleg olyan megoldásokat fogunk látni a következő hónapokban, ami tényleg egy nagy összes képet ad.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Rakoncai János, a Szegedi Tudományi Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar intézetvezető egyetemi docense tartja meg a globális klímaváltozás hatása hazai tájainkra gyakorlati következmények című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!